Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kettő óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Jól haladnak a tárgyalások a szerbiai kőolajipari vállalat orosz többségi tulajdonosa és a MOL magyar olajipari vállalat között, és a megbeszélések május 16-a körül lezárulhatnak, jelentette ki Dubravka Djedovic Handanovic, szerb energiaügyi miniszter. Az Egyesült Államok 2025. októberében vezetett be szankciókat a NISZ ellen az orosz többségi tulajdon miatt. A MOL csoport január 19-én közölte, hogy megállapodott a Gazprom Nyeftel egy kötelező érvényű keret megállapodás fő feltételeiről, amelynek értelmében megvásárolná a NISZ 56,15%-os részesedését. A MOL emellett tárgyalásokat folytat az Egyesült Arab Emírségek Nemzeti Olajvállalatával, az ADNOC-kal is, annak esetleges kisebbségi tulajdonosi belépéséről a NISZ-be. Az Európai Unió 8 milliárd forint visszanemtérítendő támogatást nyújt a Debrecen-Mátészalka közötti vasútvonal felújításának és villamosításának tervezésére, tájékoztatta az Építési és Közlekedési Minisztérium az MT-t. A korszerűsítés célja a menetidők és a környezetszennyezés csökkentése, a megbízhatóság és az utazási komfort növelése. Átadja az államnak valamennyi cégében birtokolt tulajdonrészét Balási Gyula, jelentette be a Kontroll.hu-nak adott interjújában. Az üzletember cégeinél 2025-ben 70 milliárd forintot költött a kormány kommunikációra. A lépést azzal indokolta, itt akar élni, nem akar elmenekülni külföldre, a cégek tevékenységei pedig túlmutatnak a piaci kommunikáción, ezek legjobb helye az államháztartásban van. Magyar Péter reagálásként korábbi szavaira emlékeztetett, miszerint a rendszer sokkal gyorsabban összeomolhat, mint azt sokan gondolnák. Radnai Márka Tisza alelnöke pedig azt írta, ezt a pénzt a magyar emberek fizették ki, semmi sem lesz elfelejtve. A vagyonkimentési ügynek része Balási Gyula Lancs cégcsoportja is, közölt a rendőrség a Facebook oldalán. Pénzösszegeket foglaltak le az ügyletek vizsgálata során. Magyar Péter arra szólította fel a minisztériumi vezetőket, hogy a Tisza kormány megalakulásáig semmilyen új kötelezettséget ne vállaljanak, és csak a normál működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. Ellenkező esetben nem csak politikai felelősséget kell vállalniuk, fogalmazott a Facebookon a leendő miniszterelnök. Az MT beszámolója szerint azt írta, a pártja birtokába jutott kormányhatározat alapján a leköszönő Orbán kormány teljesen kifosztaná a kasszát. A cél már nem csak a leszerződött, de még ki nem fizetett pénzek elköltése, hanem új kötelezettségek vállalása minél nagyobb összegben, tette hozzá. Közölte, a Tisza párt tudomására jutott az is, hogy a kormány saját friss számítása szerint az államháztartás idei hiánya még az újabb pénzórás nélkül is a GDP 6,8%-ára emelkedne. Hangsúlyozta, hogy ez jóval meghaladja a 3,9%-os hivatalos hiánycélt, de még a később 5%-ra megemelt kormányzati hiányprognózist is, a távirati iroda beszámolója szerint. A leköszönő miniszterelnökséget vezető miniszter szerint nem igaz Magyar Péter leendő miniszterelnök azon állítása, miszerint a Fidesz-KDNP kormány új kötelezettségvállalásokat tett volna. Gulyás Gergely hangsúlyozta, a kabinet kizárólag a költségvetésben szereplő, a választás előtt meghozott döntések kifizetését tette lehetővé, és a választások másnapján kifejezetten megtiltotta új kötelezettségek vállalását. Pósai Mihály akadémikust választotta a Magyar Tudományos Akadémia elnökévé az intézmény 200. közgyűlése. Kutatói tevékenysége elsősorban a környezeti ásványtan két meglehetősen különböző területére terjed ki, a biogén mágneses ásványok képződését vizsgálja, illetve az egyedi légköri aeroszol részecskék tulajdonságait tanulmányozza. Egyedi részecskéket vizsgálva hozzájárult a légköri aeroszol éghajlati hatásainak alaposabb megértéséhez. Csak nem 200 tudományos közleményet tanulmánya jelent meg. Megbukott Romániában az Ilia Bolajan vezette Európa Barát koalíciós kormánya kétkamarás parlament együttes ülésén rendezett bizalmi szavazáson. Nikus Ordon államfő még korábban úgy nyilatkozott, nem fog olyan kormányfőjelöltet kinevezni, aki a szélső jobboldali románok egyesüléséért szövetség részvételével vagy parlamenti támogatásával akar kormányt alakítani, és a maga részéről azon lesz, hogy Romániát továbbra is nyugati elkötelezettségű kormány vezesse. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök éjféltől tűzszünetet jelentett be, miután Oroszország is így tett péntekre és szombatra vonatkozóan. Moszkva viszont tömeges válasz rakétacsapást mér Kijev központjára, ha Ukrajna megkísérli meghiúsítani május 9-én a győzelem napján megtartandó ünnepségeket, közölt előzőleg az orosz védelmi minisztérium. A tárca szerint humanitárius okokból eddig tartózkodtak az ilyen lépésektől. Végül az időjárásról, derült lesz az ég a folytatásban is, fátyolfelhőkkel, csapadék nélkül, sokfelé élénk széllel. A hőmérséklet a reggeli órákban 9-11, napközben aztán 26-27 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Rolóv a tavaszi szél, rolóv a hegyduna, első elemiből lépjünk minimum másodikba. Nem csak a Kiskece, nem csak a Hejduna, 2020, menj föl a YouTube-ra. Megint tavaszi szél, meg még három ilyen, tanultad elsőbe, te ezt tudod milyen. Olyan, mintha félnél, nem fogják lájkolni, vagy mintha nem tudnál egy újat megtanulni. Nem ismeri senki, a sláger kell a népnek, a Petőfi nem játsza. A népzene jól megy, nyújjuk le a csíkot, egy népdal sima ügy, és behozza a lájkot. Te rolóv a tavaszi szél, rolóv a hejduna, első elemiből lépjünk minimum másodikba. Nézd meg, ha most múlik, ahogy az életét éli, mindenki énekli, de kevés, aki érti. Hogy a lóvét nézed, a saját kultúrát kinevetted téged. Rolóv a tavaszi szél, rolóv a hejduna, első elemiből lépjünk minimum másodikba. Nem csak a Kiskece, tudod, nem csak a hejduna,
most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. Tisztelettel és nagy szeretettel köszöntöm Juhász Előd zenetörténész, tévés és rádiós műsorvezetőt, zenei szakírót, a hazai zenei ismeretterjesztés közismert alakját, kedves kollégámat itt a Magyar Katolikus Rádióban.
Köszönöm szépen a meghívást, örömmel jöttem, mert egy újabb opuszról beszélhetünk, egy olyan sorozatnak pillanatnyilag záró kötetéről, ami itt született meg a Katolikus Rádióban. Noha voltak gyökerei, voltak előzményei.
A kedves rádióhallgatóknak szeretném elmondani, hogy a zene közelben 10+1 emlékezetes beszélgetések egy rádióműsor jeles vendégeivel című legújabb Juhász Előd kötet rendhagyó módon kezdődik. Nem bevezetéssel, hanem szabadkozással. Miért Előd?
Szabadkozással, illetőleg majdnem szószegést írtam annak idején, amikor a kompjúter előtt ültem, azért, mert ennek már volt 10 kötete. 10 kötet zene közelben. Nincs ember, aki ezt áttekinti és végigolvassa, de nem is kell, mert nem erről szól a kötet arról szól, hogy itt a Katolikus Rádióban 15 éve lesz augusztusban, amikor ide szerződtem, és a szerződésnek az volt az alapja, hogy a Csiba Lajossal közös zene közelben műsort újra élesztjük. Annak idején 1977-ben született a zene közelben, még egyszer mondom a dátumot, mert szinte hihetetlen, 1977-ben a Petőfi Rádióban. Ott annak idején ez heti műsor volt, egyórás műsor, mégpedig élő műsor. Igazi magazin volt, mert mindenki szerepelhetett benne, aki éppen aktuális volt, érdekes volt, izgalmas volt és értéket képviselt. No, ez a múlt. A jelen pedig ugye most már 15 éves lesz, és a zene közelben itt is úgy született, hogy 60 percünk van, csináljatok, amit akartok. Nyilván először azt hittük, hogy a magazint kellene újra éleszteni, de kiderült, hogy a Katolikus Rádiónak a munkatársai, kedves barátaim hasonló műsorokat, többet is szerkesztettek, és azért abban mesterkedtünk a Csiba Lajossal, hogy egy kicsit át kell profilozni a zene közelben. Mégpedig úgy, hogy végül is ilyen pillanatkép, tulajdonképpen show műsor. Egy vendég, akivel pillanatkép, és a pillanatképpen belül bármi lehet. Attól függ, hogy az ő érdeklődése mit szolgált. Most már több mint 750 zene közelben született itt a Katolikus Rádióban, és csodálkozni fogsz, Éva, én még mindig szeretem csinálni. Nagyon élvezem, és valóban inspirál.
Ez egyébként teljesen érződik a műsoraidban. Én gondolom, hogy a kedves rádióhallgatóknak nem kell bemutatnunk a vasárnap elhangzó zene közelben, mindig délután hallhatják nagy élvezettel, és hogy ez nem munka számodra, az abból is kiderül, hogy nem csak az interjú alanyokról tudunk meg sok mindent, életútjukról, hivatásukról, zeneszeretetükről, hanem rólad is olyannyira őszintén, hogy a kudarcaidról is bátran vallasz. Kellenek a kudarcok a sikerhez?
Természetes, nem lehet mindig csak a hegy tetején járni, akkor élvezem a hegyet és a hegycsúcsokat, hogyha a völgyet is megjárom. Ez mindenre vonatkozik. Aki teljesen úgymond boldogan él, az hamis. Olyan ember nincs. Mindenkinek megvannak a keresztjei, és azon lehet tulajdonképpen gondolkodni, hogy hogyan tudunk a rosszból, a válságból, a problémákból kijutni, kiemelkedni, és hogyan tudjuk előnyünkre fordítani. De a legfontosabb az, hogy bár az én sorozatom, a legkevésbé én vagyok fontos. Mert én összekötő vagyok a vendég és a hallgató között. Én csak segítem, hogy kibontakozzon, én csak segítem, hogy katalizátor legyek. Régen rossz, hogyha én lennék a úgymond sztár vendég, nem. A vendéget meghívom, ő a legfontosabb, az ő bőrébe, az ő lelkébe szeretek belebújni.
Engedjék meg a kedves rádióhallgatók, hogy a zene közelben 10+1 kötet végéről induljak. Itt ugyanis egy rendhagyó interjú található, amelyet Cigány Ildikó, aki te kisgyermekkorától ismersz, veled készített, többek között azt feszegeti, hiszen hamarosan 88 éves leszel, hogy mi a fiatalság titka. És ő erre egy nagyon rövid és frappáns választ ad, idézem: a világ dolgai iránt való érdeklődésed, a kíváncsiságod, hadd mondjam azt, hogy a csodálatod a fiatalság titka. Tehát, amit itt az imént mondtál az interjú alanyaidról, akiket nem csak tisztelsz, de én azt gondolom, hogy éppen a zene segítségével és a saját őszinteségeddel vallomásokra késztetsz. Megszereted az interjú alanyaidat?
Igen, igen, és ezt vállalom, noha annak idején, amikor ezt elmondtam újságíróknak, akkor olyan furcsán néztek rám, mert nagyon sok hölgy a riportalany, a vendég, de őket tényleg szeretem. Nem lehet nem szeretni azt, akivel én beszélgetni szeretnék, beszélgetni mindenkivel lehet, de akitől többet szeretnék tudni, mint amit a felület ránézésre egy pillanatra ad. Hogy belebújjunk a bőrébe, hogy a lelkét is egy kicsit megsimogassuk, ahhoz valóban szeretni kell. És az az érdekes, hogy ennek különböző módjai vannak, a legtöbbször az, hogy meglepetés effektussal él az ember, hát ezt te is tudod, mert rengeteg beszélgetést csinálsz, a meglepetés pedig kizökkenti a vendéget a kényelemből, a megszokottból, a saját aurájából, ha úgy tetszik, és abban a pillanatban, hogyha már kizökkent, akkor már szabadon beszél. Ehhez persze a zene segít, mert ahol a gondolat esetleg megáll, az ő kedvenc zenéje ismét megnyit újabb szívcsokrot.
Nagyon szép, amit mondtál, és én most hadd térjek vissza Cigány Ildikó interjúhoz. Beszélgettek a találkozásaitokról. Egyszer csak te kiavítod, és azt mondod, idézem, talán inkább kislányként ültél a sámlin. Naplót vezetsz? Vagy a naptárodból emlékszel vissza régi, kedves történésekre?
Őszintén válaszolok mindig, most is. 16 éves koromtól nem naptárat, hanem egy ilyen többé-kevésbé teljes eseménynaplót vezetek. Ami azt jelenti, hogy ma az operában voltam is, milyen csodálatos volt Székely Mihály. Nem lelkizek sem önmagammal, sem egy esetleges olvasóval, hanem feljegyzem, hogy ma ez volt fontos számomra. Ez lehet nagyon gyakorlati is. Jött egy villanyszerelő is, felírtam az elérhetőségét, mert akkor legközelebb nem kell keresni. Tehát ilyen napi dolgokkal van tele a kis naptár, nem nagy, pici, csak néhány sor, van, amikor semmi egy-egy nap során. Hogy miért kezdtem el, de mindig megvolt, hogy az emlékezet az lukas lehet, és segít az, hogyha egy-egy támpontot megadok saját magamnak, hogyha valami miatt utána kell nézni. Valahogy ilyen a zene közelben könyv is, hogy nincs ember, vagy nagyon kevés, aki A-tól Z-ig végigolvassa, viszont ha 10 év múlva, 20 év múlva, 50 év múlva kíváncsi lesz valaki, most csak rábökök a tartalomra, kíváncsi lesz valaki mondjuk Domokos Tamásra, vagy Frankl Péterre is még sorolhatnám hosszan, akkor előveheti, és megnézheti, hogy mi mindenről volt szó 10-20-50 évvel ezelőtt.
Fantasztikus utakat jártál be, fantasztikus emberekkel találkoztál. Engedjék meg a kedves hallgatók, hogy néhány szereplőjét felsoroljam a zene közelben 10+1-nek, többek között Eperjes Károly, az imént említett Frank Péter és felesége, Gulyás Dénes, Linkhammer István, Pitti Katalin, Sas Szilvia, Szinetár Miklós, Virág Judit, és még sorolhatnám. Milyen érzés, amikor eltelt évek, évtizedek után ismét találkoztok, interjúztok?
Nagyon jó érzés, mert valóban, akit meghívok, az engem érdekel. Belebújok egy kicsit a bőrébe, a szívébe, és ha ő megnyílik, akkor egy olyan láthatatlan kapocs alakul ki közöttünk, ami működik akár évek, akár évtizedek távlatából. Mondok konkrét példát, színésznő, nem is zenész, Hüvösvölgyi Ildikó, aki nagyszerű énekes, nagyszerű színész, minden tud a szakmából, és az egyik legelső zenebutik egyikében hívtam meg, amikor bemutatták a Madás Színházban a Macskákat, Andrew Lloyd Webber fantasztikus művét, akkor talán ő volt az első nagymacska, aki szerepelt, nagyon szimpatikus volt, és amikor találkoztunk megölel, hogy vagy, mint vagy, stb. És ennyi év távlatából, ugye 81-ben kezdődött a zenebutik, ennyi év távlatából ezek az erős kapcsolatok működnek. Úgyhogy a túlnyomó többségben, hála jó Istennek, megmaradt a vendégekkel a mély kapcsolat, ami nem azt jelenti, hogy állandóan telefonálunk egymásnak, vagy állandóan összefutunk, vagy vendégeskedünk, de megvannak valahol a kincseink.
Különösen örülök annak, hogy az interjúidat könyvben is olvashatjuk. Hallgatni is nagyon élvezetes, de visszalapozni, átgondolni különösen sokat jelent, legalábbis számomra, és gondolom az olvasók számára is. Amikor szerkeszted a könyveidet, hát nem fér bele mind a 700 interjú alany, mind a 700 műsor, vagy többet is mondhatnánk ugye a televíziós, rádiós múltadból. Mi alapján válogatod, mi alapján szerkeszted a megjelenő könyveket, vagy nevezetesen a zene közelben 10+1-et?
Erre az első fejezettel, a szószegéssel válaszolok. Nem akartam folytatni, mert 10 kötet nagyon sokan voltak. A lényeg az, hogy az utóbbi években, mondjuk 2 évben fantasztikus vendégek jöttek össze. Egyik jobb, mint a másik is. Olyanok, akik régen nem voltak vendégeim, és egész egyszerűen nem tudtam ellenállni. Tehát szétszakították az én fogadkozásomat. Hiába gondoltam magamban, hogy nem, olyan jók, hogy oda kellett adni a lehetőséget nekik is. Így örömömre megszületett a 10+1.
Az is varázslatos, hogy például egy természetkutatóból, most a Klinkhammer Istvánnal készült interjút jutott eszembe, tehát egy tudósból elővarázsolod a zene szeretet.
Egy fantasztikus ember, aki nagyon jól tud szót érteni a fiatalokkal, egyetemistákkal, a legnehezebb egyébként. Annak idején a Szász Endre mondása volt, hogy a fiatalok nagyon kényes közösség, mert az a fiatal, most a 20 évesekre gondolok, aki nem lázad, aki nem úgymond forradalmár, az hülye. Bocsánat a kifejezésért, idéztem Szász Endrét. És Klinkhammer Istvánnál az a fantasztikus, hogy ő első pillanattól valahogy megérezte, hogy a fiatalokhoz nem leereszkedni kell, hanem megérteni, velük együtt gondolkodni, elfogadni az érveiket, és így együtt lehet tulajdonképpen megoldani bizonyos problémákat. Tehát ő egy igazi pedagógus, a szó legszebb értelmében.
De ha nézzük Pitti Katalin, Tokodi Ilona vagy Sass Szilviával készült interjúdat, ott pedig azt érzem, rossz az, hogy egyenrangúan, de igen, egyenrangúan beszélget zenéről, művekről, részletekről, akár elénekelnéd.
Nem javasolnám, de igen, évtizedek óta tisztelem, szeretem őket, becsülöm őket. Beszéljünk egy pillanatig Sass Szilviáról. A zenebuti kezdeti éveiben, sőt előtte már a Zene közelben sorozattal, Csiba Lajossal együtt meghívtuk Szilviát. És a Szilvia életében volt olyan, amikor belekeverték különböző félreértésekbe, ami a művészvilágban azért nagyon sokszor előfordul, és volt olyan idő, amikor nem kérték fel, nem szerepelt, én pedig csak azért is szerepeltettem annak idején. Hát ezért van az, hogy bármilyen oldalon lévő kiváló művésszel én megértem magam. Mert nem politizálunk, hanem érték mentén beszélgetünk. És amikor a Pródi kevésbé volt, hogy mondjam, népszerű a hivatalosság részéről, akkor is meghívtuk. És ugyanígy a Szörényi Levit. Tehát a zenében az a csodálatos, hogy egy jó megközelítés, és nem napi ilyen-olyan megoldásokat keresünk, hanem értéket. Aki zenével foglalkozik, az egyrészt nem a hétköznapoknak a rabszolgája, hanem hadd idézzek itt a Katolikus Rádióban számomra egy nagyon kedves mottót, Vukán Gyurit idézem, hogy a zene a jó Istennél van. Most a művészeknél vagy elismeri ezt valaki, vagy elhiszi, vagy nem hiszi, akkor is ott van. Ez meg azt jelenti, hogy teljesen más szféra, más magaslat, ha úgy tetszik, más transzcendencia. Tehát nem napi jobboldal, baloldal, ilyen-olyan napi fordulat, hanem a zene mentén tudunk alkotni, beszélgetni, továbbadni.
és csodálatos, ahogy megtalálod a zene közelében a hangot, a hangulatot az interjú alanyaiddal. Én most itt a zongorára néztem, és eszembe jutott, hogy neked köszönhettük, amikor Kocsis Zoltán többször itt volt a stúdióban, interjúzhattál vele, és mondhatjuk, hogy szinte gyerekkorától, csoda gyerekkorától ismerted. És
hát hogyne, Szoli, életemnek az egyik fő motívuma évtizedeken keresztül, három közös könyv, nem akarom sorolni, nagyon hiányzik. A mai zenei szénán nagyon-nagyon hiányzik, de el kell fogadni, mert az élet kemény. Nincs arra tekintettel, hogy mi mindent szeretnék. De vissza a szereplőkhöz, a vendégekhez, ha valaki végignézi majd a névsort. Valóban mindegyikük olyan, hogy tett egy-egy zenei kockát a közös építményhez. És itt van egyházi ember, van festészettel foglalkozó, van operett művész, és így tovább.
Vagy akár a Néprajzi Múzeum igazgatója, Kemecsi Lajos. És nagyon érdekes, úgy indítod, hogy most találkoztatok először az interjú során.
Ez így igaz, és azóta is nagyon kedvelem és tisztelem, és ugyanilyen találkozásom volt Domokos Tamással, aki a Kodolányi Egyetemnek az elnöke. Hadd mesélem el egy pici kis jellemző történet. Olvastam, hogy a Kodolányi Egyetemen lesz egy olyan téma, a fiatalok jelentkezhetnek erre a szemináriumra, ahol Taylor Swift szerepel, aki egy amerikai popstár, valahol fenn a magasban, legmagasabban, és fiataloknak egyetem, na végre valaki ezt megcsinálja, gondoltam magamban, és elkezdtem nyomozni. Rögtön felhívtam a közös ismerőst a ottaniak közül, egy órán belül már beszéltem az elnökkel, és olyan pillanat alatt evidens volt, hogy hát ő eljön, persze, boldogan eljön, eljött, és előadta, hogy nem lehet kizárni XYZ-t, ha értékes és a fiatalokat megmozgatja, akkor igenis foglalkozunk vele, be lehet mutatni, és ami érdekes, és ami a fiatalokat, ez a lényeg, hogy a fiatalokat foglalkoztatja, nem lehet lepergetni, hanem nézzük meg, hogy mit tudunk együtt belőle kialakítani. Tamás fantasztikus úttörő, annyira nyitott, mint a Kodolányi Egyetemnek az elnöke, tehát a lényeg az, hogy annak idején ezt próbáltuk a rádióban is, televízióban is, amennyire lehetett, ami aktuális, érdekes, nem elhallgatni, hanem inkább integrálni, és megkeresni mindenben az érdekeset és értéket.
Ha a kedves rádióhallgatók visszagondolnak Juhász előtt korábbi zeneközelben műsoraira, vagy a könyveire, amelyek megjelentek, nagyon széles az a spektrum, akit bemutatsz. Lehet jazz, operett, a zene bármelyik területe és ága, hazai és nemzetközi szinten, hiszen nagyon sokszor repülőtérre rohantál, és ott interjúztál az éppen érkező sztárral. Hogy viselted a klasszikus zene iránt rajongók kritikáit?
Én zenetörténész vagyok, a Zeneakadémiát végeztem, de mindig az előtt is, ott is, és pláne utána engem a zene nem csak a klasszikus zeneként érdekelt, nem csak a skatuják, a dobozok, az elhatárolódások, hanem a zene nagybetűvel, de nagyon sokrétűen, amiben beletartozik, amiket soroltál, akár a jazz, akár a popzene, tehát a zenének bármelyik szeglete. Nem vagyok mindegyikben egyformán jártas, de azért az évtizedek alatt nagyon sok mindennel foglalkoztam, és amivel foglalkozom, abban egy kicsit igyekszem elmélyedni. Én nem vagyok művész, hanem történész, ha úgy tetszik, de még inkább továbbadó, átadó. A Zenebutiknak volt egy mellékneve, Zenebutik Zene Híd. Híd, ami összeköt bennünket, híd, ami összeköt a zene különböző részlegeivel, és ezért szoktam azt mondani kicsit nagyképűen, hogy ez a nagy buborék, amiben vagyunk, és amit zene alatt értünk, én ebben lubickolok.
Érdekes, éppen erre gondoltam, a zenehíd kifejezésre, és arra, hogy egy korábbi interjúmban elmondtad, hogy mennyire fontosnak tartod, nem csak magadnál, a gyerekeidnél, az unokáidnál, és egyáltalán valamennyiünk számára azt, hogy megtalálják az útjukat, amire teremtődtek, amerre menniük kellene. Mi segített téged abban, hogy rátalálj a zenehídra, a zene közelére?
Nagyon nehéz erre válaszolni. Zeneakadémián már különböző népi együtteseknél zongorakísérő voltam. Már jártam a jazz első megnyilatkozásainál. Bege Aladár, aki egy Casanova espresszóban játszott, és oda vittük a lányokat hallgatni, és milyen szép, milyen izgalma. És így tovább. Tehát beleolvadtam ebbe a közegbe, ami az 50-es, 60-as, majd későbbi évtizedekben a magyar zene különböző útjait jelölte ki mindannyiunknak. Aztán valaki csak a kamarazenével foglalkozott, csak operában jártas, engem túl sok minden érdekel a mai napig. Ez számomra azért jó, mert így a vendégeket például a rádióműsorokhoz nagyon széles palettáról lehet kiválasztani, de igyekszem mindig olyanokat találni, olyanokat felkérni, olyanokkal műsort csinálni, akikre más is izgalommal figyel. Én nagyon remélem, hogy ez az új kötet is olyan, hogy ha más nem, az emberek kíváncsiak is esetleg fellapozzák, hogy na, mit mond ez a színész, ez a zongoramű, ez a költő, és így tovább, és így tovább.
Nagyon tetszik a címe, hogy zene közelben 10+1, és ugye megbeszéltük, de le is írod, hogy miért éppen ez a címe. A kedves rádióhallgatók bizonyára tudják, hogy vasárnaponként hallhatják a Zene közelben című műsorodat, szombatonként viszont házi muzsika van a Déli Báb utcában, ugyancsak a te vezetéseddel. Engedd meg, hogy megkérdezzem, hogy a műsoraid mellett mind dolgozol most? Mire számíthatnak az olvasók? Milyen újabb könyvben reménykedhetünk?
Ennek a könyvnek van egy közvetlen előzménye, Életem zene közelben címmel, ami tulajdonképpen nulláról a nyugdíjazásig szól, amennyire próbáltam összefoglalni. Nagyon sok minden van benne, és ha még a sors ad időt és lehetőséget, akkor a zene közelben 10+1-nek talán lesz egy harmadik úgynevezett záró kötete, ami lényegében az utolsó 15-20 év történése. Mert egy szelete ennek a Katolikus Rádióban a két műsor, mellette, hála jó Istennek, elég sokat utaztam, mellette születnek olyan könyvek, amelyek nem a rádióhoz kötöttek, hanem különböző művész nagyságokhoz, hogy a legfrissebbet mondjam a Néhai Vásári Tamásról. Tehát igyekszem a bennem még meglévő témákat, amiket én a magam oldaláról tudok, mert évtizedes háttér van, ezeket még talán összeállítani, megcsinálni. De nem merem hangosan mondani, mert ez nem csak rajtam múlik. Ugye 88 éves leszek májusban, ilyenkor már nem lehet tudni, hogy mennyit ad a jóisten. Minden esetre nem ülök, és nem malmozom, és nem nézem egész nap a televíziót, hanem igyekszem a gazdag múltból és a még gazdagabb jelenből gazdálkodni.
Ez talán zárszó is lehetne, de azért engedj meg egy személyes kérdést. Mit jelent számodra ma, hamarosan 88 évesen, a zene közelben lét ahhoz képest, mint amit a fiatal juhász elődnek jelentett?
Ugyanazt, különböző évtizedekben ugyanazt. Számomra zene az egy abszolút természetes közeg, és amennyiben idő, energia, lehetőség adódik, akkor ennek a jó oldalát és a közérdekű oldalát talán most is majd meg lehet találni. Én sem tudom még nincs meg a váz, még csak különböző ötletek vannak, majd kialakul. Tehát nem ünneplem a 88-at, ennyi elértük, reméljük, hogy folytatása lesz, és biztos vagyok benne, hogy ugyanez a kíváncsiság, ugyanez az érdeklődés, ugyanez a szeretet az, ami majd engem irányít.
Kedves hallgatóink, Juhász Előd zenetörténésszel, tévés rádiós műsorvezetővel, kedves kollégámmal a legújabb Zene közelben 10+1 emlékezetes beszélgetések egy rádióműsor jeles vendégeivel című pár napja megjelent könyve kapcsán beszélgettünk. Biksa Levente technikus kollégám és a magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető Sallai Éva.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
could reach the stars, I pull them down for you. Shine it on my heart so you could see the truth. There is no other heaven, inside is everything it seems. Oh, but for now
a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket a Szent Miséről, a Szent Áldozásról. Érdekes, jegyzem meg, hogy Dokszai tanár úr kis füzetében, a Szent Mise magyarázatában az áldoztatás szertartásáról nagyon röviden ír. Tulajdonképpen csak azt hangsúlyozza, hogy a korai kereszténység idejének a kis közösségeiben minden nehézség nélkül ki tudták szolgáltatni két szín alatt a szentséget. Később azonban az egyház növekedése idején ez egyre nehezebb lett volna, ezért áttértek az egy szín alatt való áldoztatásra. Megjegyzi, hogy mivel mind a két szín alatt jelen van a teljes Krisztus, s a kettő együtt nem több, mint bármelyik külön-külön, ezért semmiféle veszteséget nem jelent a híveknek. Természetesen a Szentmise érvényességéhez hozzátartozik, szükséges mind a két szín, annak elfogyasztása legalább a pap, esetleg az oltárszolgák részéről. Kivételes alkalmakkor a híveknek is módjuk van két szín alatt áldozni. A keleti egyház a Szentmisében kovászos kenyeret használ, s azt a kehelybe helyezve fölszív annyi szent vért, hogy a kenyeret magához véve a hívő valójában két szín alatt áldozik. Ennyi, amit a szent áldozásról a tanár úr mond, a többi az énekekről szól, amik kísérik az áldozást, tulajdonképpen érthető, hiszen ő zenész. Sokkal hosszabban beszél, és többféle módon Tarjányi Zoltán professzor úr a Mise Kalausz című könyvében a szent áldozásról. Már előre is megemlítem, hogy beszél a szent áldozás lelkületéről, a szent áldozás történetéről, és beszél az áldozásról és a bőtről is. Ugyanazokat a dolgokat, amelyeket a tanár úr talán röviden fejtett ki, így sokkal hosszabban lehet átgondolni, átelmélkedni. És akkor nézzük Tarjányi professzor úr szerint a szent áldozást, a szent áldozás lelkülete. Az elején megjegyzi, hogy a földi életben a szent áldozás által lehet kialakítani a legtökéletesebb egységet Krisztussal. Az áldozás latin neve communio, ami egységet, egyesülést jelent. Ketten egyé lesznek. Krisztus feláldozott Isten emberségévé tette a kenyeret és a bort. E színek alatt valóságosan jelen van. Önmaga teljességét adja nekünk az Eukarisztiában. Mi pedig teljes valunkat, szeretetünket, reményünket, ragaszkodásunkat, belé kapaszkodó hitünket adjuk át neki, amikor magunkhoz vesszük őt a Szentostjában. Vagyis a szent áldozás egyesít minket Krisztussal, s minthogy ő nem választható el istenségétől, következésképpen ez az aktus történelmi vándorlásunk során vallásos életünk tetőfoka. Nem lehetünk annál közelebb Istenhez, mint amikor tiszta szívvel megáldozunk, hangsúlyozza a professzor úr. Megjegyzem, a szent áldozásnak ez az igazi lelkülete. Nem lehetünk közelebb Istenhez, mint amikor tiszta szívvel megáldozunk. A kenyér fölmutatáskor kihirdetett Krisztus teste és a ráfelelt amen olyan régi szokás, hangsúlyozza a professzor úr, hogy 220 körül már Hippolytus is így írta le a keresztények áldozását. Az első századoktól az is szokás volt, hogy amikor a hívek kézbe kapták az eukarisztikus táplálékot, az amen, úgy van, hiszem, elfogadom, kinyilvánítása után, érdekes szokást említ meg a professzor úr, a hívek a szemükhöz érintették a szentostját, és utána vették magukhoz. Miért? Mit jelentett ez a gesztus? Azt jelentette ez a gesztus, hogy földi szememmel kenyérnek látom, de lelki szememmel a hitben Ebben a táplálékban felismerem Krisztust, Isten megtestesült ember szeretetét, aki által a Szent Háromságos Istennel, a hívő közösséggel való egyéválásomat tudom megélni. 386-ban halt meg Jeruzsálemi Ciril, ő pedig így beszél a katekézisekben, amikor már nem a beavató szentségekre, hanem a szentségekben való misztériumban való elmélyülésre készíti fel az embereket. Tehát ezt írja az ötödik ilyen katekézisben. Amikor hát odalépsz, alakítsd bal kezedet, mint egy trónussá a jobb kéz számára, mint olyannak, aki a királyt fogadja. Tenyeredet tartsd öblössé, úgy fogadd Krisztust, Krisztus testét, miközben amment mondasz. Miután vigyázattal megszentelted a szent test érintésével szemeidet, megjegyzem, tehát ő is említi azt a szokást, amit Hippolitus mondott, így folytatja, vedd magadhoz Krisztus testét, majd pedig Krisztus testének vétele után járulj a kehelyhez, hajolj meg mélyen, amment mondva, szenteld meg magadat, miközben Krisztus véréből veszel magadhoz. És egy újabb szokás, amikor még nedves az ajkad, érintsd meg a kezeddel, és szenteld meg szemeidet, homlokodat, és minden érzékedet. Ezután várd meg az imádságot, adj hálát Istennek, aki ilyen nagy misztériumban részesített. Egy másik helyen hangsúlyozza a professzor úr Ciril, azt is mondja, hogy mivel még kovászos kenyérrel miséztek, vigyáznunk illik a morzsákra is. Ha aranydarabokat osztogatnának, milyen éberek lennénk, nehogy egy kis darabkát is elveszítsünk. Itt pedig, hangsúlyozza Szent Ciril, az aranynál is ezerszer értékesebbet, magát, Krisztust adják át nekünk. Azt hiszem, kevésszer szoktunk ilyen mélyen a szent áldozásra gondolni, pedig milyen igaza van Szent Cirilnek. Az áldozás történetében majd később fogunk elmélyülni, de érdemes egy kicsit arról még gondolkodni, hangsúlyozza a professzor úr, hogy a szent áldozásban egyesülés, találkozás, azaz a személyek kommunikációja valósul meg. Ez egyszer-egyszer érzelmeket is átható, hatalmas élményt jelenthet. A professzor úr fölidézi Dienes Valériának a szent áldozással kapcsolatos élményét, ezt hagyd ne idézzem most ezen az alkalommal, megjegyezve azt, hogy ő a kvázi hitetlenségtől tért vissza a gyermekkora hitéhez, és a szent áldozásban így éli át a Jézussal való találkozás nagyszerűségét. Azt mondja, hogy még este is, amikor a lámpát eloltotta, azt érezte, hogy a szoba tele van. Valaki ott van. Ő ott van vele. A professzor úr így folytatja, igen, a szent áldozásban Jézus kivételes kegyelemként megtapasztalhatjuk valamilyen nagyszabású és letaglózó erejű élményt. Ha ilyen tapasztalat megadatik nekünk, legyünk érte hálásak, melengessük a szívünkön, nehogy elkopjon, nehogy elfeledkezzünk róla, de hangsúlyozza a professzor úr, ne várjunk minden áron élményt minden egyes szentáldozástól. A szentáldozásnak a lényege a kommunió. Krisztus szeretetből áldozattá tette magát értem, s most áldozati táplálékként erősíteni akar engem. Azt akarja az egyéválás által kialakítani bennem, hogy én is az ő lelkületével éljem az életemet, és én magam is másokért merjek szeretetből önfeláldozó áldozat lenni. Ha fölkészültünk a szentáldozásra testileg, az egyórás szentségibőt, és lelkileg, szentgyónással, illetve a szentmisén való aktív részvétellel, az imádságokba, énekekbe, mozdulatokba való tevékeny bekapcsolódással, akkor akár van különleges áhítat élményünk, akár nincs, legyünk tudatában, hogy földi életünk csúcsára érkeztünk el, mert szentségileg a megvalósító jelek realitásának a szintjén Jézussal egyé válhatunk. Kedves rádióhallgatók, innen folytatjuk majd a következő alkalommal a szentáldozás történetével. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Elhangzott műsorunkat 19 óra 50 perctől megismételjük.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Köbön lép futva át, vagy én. Ez talán így jó, hisz itt vagy.